Az ünnep lényege, hogy kifejezzen valamit abból, amiért érdemes élni. Az ünnep középpontjában állhat egy olyan esemény, amely például egy nép történetében volt kiemelkedően fontos. Az ünnep eredeti feladata az volt, hogy a megtörténtet újra átélhetővé, jelenvalóvá tegye. Kiemelje a mulandóságból és az örök létbe helyezze. A zsidók egyik könyve ilyen tanácsot ad az egyiptomi szolgasságból való megszabadulás ünnepére. Ne úgy ülj itt, mint aki egy régmúlt eseményre emlékezik, hanem úgy, hogy te magad vagy, aki ezen az éjszakán kivonul a szolgasságból a szabadságba. Holnap, október 23-a, magyar nemzeti ünnep. Október 23-a az 1956-os magyar forradalom kezdete. A nemzet megszabadulása egy lélegzetvételnyi időre. Ezt kellene átélni, és a lényegét a mulandóságból kiemelni. Ünnepelni.
Nemzet, nemzetállam, nemzeti ünnep. Sokat halljuk, de mit jelentenek ezek a szavak? A nemzet. Emberi közösség. A múlt örökségét őrzi. A jövőben programokat akar megvalósítani. A nemzet létrehozása, vagy felbomlasztása szakadatlan, megállás nélküli cselekvés. A nemzetállam egy szervezet, amelynek az együttélés megszervezésében van nagyon fontos szerepe. Igazi ereje alkotóinak mélyén átérzett összetartásából származik. Az összetartást nem ránk kényszeríti polgáraira, mert az közös céljaikból és cselekvésükből jön létre. Ilyen nemzet és nemzetállam körvonalai bontakoztak ki Magyarországon 1956-ban egy rövid időre. A ma is létező magyar nemzet nagy pillanata volt. Az akkor cselekvők együtt voltak. Összetartottak, élhető országot akartak teremteni, és reménykedtek a jobb jövőben. Ezt ünnepeljük ma, mert a múlt mindig a jelenhez szól.
Együtt nézhetünk tükörbe, és kérdezhetjük. Összetartó vagy széthulló nemzet vagyunk? Igazi nemzetállamunk van, vagy egy ország, amit jobb lenne elhagyni? Milyen jövőt képzelünk el a magyar nemzetnek és Magyarországnak? Tekintélyt és elismerést az európai nemzetek körében, vagy megvetettséget és lenézést? Élhető és megóvott, vagy tönkretett környezetet? A magunkénak érzett, a polgárok javára jól működő államot? Néhány közpénzekből gazdagodó milliárdost és méltóságát vesztett becsapható, egymásra uszítható, elbutított sokaságot? Milyen fiatalokat? Milyen jövőt?
Mi történt 1956-ban Magyarországon? Világszerte sokan csodálták akkor a magyarok bátorságát. Egy francia író így fogalmazott. 1956-ban a legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért, igazságért, mint bármely nép a világon az elmúlt 20 esztendőben. A második világháborúban megszállt bennünket a német, majd a szovjet hadsereg. A háború után a szovjet hadsereg itt maradt. Rövid idő alatt bilincsbe verte az ország egész népét a történelem egyik legfélelmetesebb diktatúrája, a Sztálin vezette szovjet kommunista diktatúra. 1956-ban ezzel a diktatúrával és az akkori világ legerősebb szárazföldi hadseregével szállt szembe a magyar nép, remélve, hogy a szabad országok támogatásával sikerül egy demokratikus és élhető Magyarországot teremteni. Október 23-án a diákok kezdték a tüntetést Budapesten, amelyből fegyveres felkelés lett. Sikerült elérni, hogy Nagy Imrét, akiben bíztak az emberek, miniszterelnökké nevezzék ki. A megingott diktatúra vezetői a szovjet csapatok segítségével akarták leverni a nép által támogatott felkelőket. A Budapesten és országszerte zajló tüntetések és az általános munkabeszüntetés ezt megakadályozta. Október 28-án győzött a forradalom. Nagy Imre miniszterelnök megállapodott a felkelők vezetőivel, megkezdődtek a tárgyalások a szovjet csapatok kivonásáról. Elkezdődött az országgyűlési választások előkészítése, megegyezés született a munkástanácsokkal a sztrájk befejezéséről. A miniszterelnök nemzeti demokratikus forradalomnak nyilvánította az eseményeket. Mindenki reménykedett, és úgy tűnt, hogy végre független és Ausztriához hasonló semleges ország leszünk. Sztálin utódai azonban Moszkvában másképp döntöttek. Magyarországra küldtek egy újabb szovjet hadsereget, mely leverte a felkelők ellenállását, és hatalomra segítette a Moszkvának engedelmeskedő Kádár kormányt. Nagy Imrét és társait elfogták, a forradalmat leverték. Megtorlás következett, és egy 33 évig tartó újabb kommunista diktatúra, amit Kádár korszaknak neveznek. Úgy tűnt, az áldozat hiába való volt 1956-ban. 1989-ben ez a diktatúra a Szovjetunió meggyengülése miatt összeomlott. A szovjet hadsereg kivonult hazánkból, de nem kivívtuk, hanem megadatott végre a függetlenség. Beleszólhattunk abba, hogy milyen legyen Magyarország. Lehetőséget kaptunk, hogy az 56-os forradalom céljaiból sokat valóra váltsunk. Demokratikus, szabad Magyarországot hozzunk létre.
Milyen célokat, követeléseket fogalmaztak meg az egyetemisták 1956-ban? Pontokba szedték, hogy milyen változásokra van szükség egy demokratikus, szabad Magyarország megteremtéséhez. A legfontosabbak. Az idegen szovjet hadsereg vonuljon ki az országból. Legyen teljes vélemény és szólásszabadság. A megbízhatónak tartott politikust, Nagy Imrét nevezzék ki miniszterelnökké. A korábbi bűnös, sztálinista vezetőket állítsák bíróság elé. Válasszanak szabadon új országgyűlést, amely törvényeket hoz, a törvényeket a vezetőknek is be kell tartani. Most hallgassatok meg egy olyan zenét, amely nagyon sokszor elhangzott a forradalom napjaiban a magyar rádióban. Beethoven műve az Egmont nyitány a forradalom zenéje lett.
Miként lett az elhangzott mi az 1956-os forradalom zenéje? 56. október 23-án este a tüntetés után kitört a fegyveres felkelés. A rádió Bródy Sándor utcai székházából nem lehetett közvetíteni, mert a felkelők tűzharcot vívtak az épületért. A forradalmárok egy parlamentnél álló közvetítőkocsiból rögtönözték az adást, amit az egész országban lehetett hallani a rádióban. Televízió közvetítés ekkor még nem volt. A zenéket cseptében összeszedett lemezekről játszották le. Az események hangulatához jól illett a többször elhangzó Egmont nyitány. Egmont szabadsághős volt, akit a király helytartója kivégeztetett. Halála után tömeges tiltakozás kezdődött hazájában, és ez Hollandia függetlenségéhez vezetett. Ez a 19. századi klasszikus zenemű, a szabadságról szól, és 1956. októberében a magyar forradalmi események méltó muzsikája lett.
A nyitány a szabadság érkezését hirdette a rádióban, miközben az emberek a zsarnokság jelképei döntötték le. A Sztálin szobrot, amely 1949-től 1956-ig 7 évig csúfította Budapestet. Ez a kommunista diktatúra egyik legnyomasztóbb, Otromba köztéri szobra volt a Városliget szélén. Hatalmas betontalapzaton állt, csizmái alatt díszemelvény magasodott, ahol a felvonulással egybekötött ünnepségeken a Sztálint és a Szovjetuniót szolgáló magyar pártvezetők állhattak. Az emberek többségének a terrort és a megfélemlítés jelenítette meg a bronzszobor. Ártatlanok tízezreinek törvénytelen meghurcolását, elítélését. Börtönt, kényszermunkát, kitelepítést, jogfosztást, megalázást, gyilkosságokat. A gyalázatos törvénytelenségeknek a következménye volt az a gyűlölet, amellyel 56. október 23-án a budapesti tüntetők a szobor ellen fordultak. Lángvágóval vágták el a csizmájánál. Ledöntötték, majd drótkötelen vonszolták. Levizelték. Kalapáccsal, vasudakkal verték darabokra és hordták szét. A Nemzeti Múzeumban ma csak az egyik ujját őrzik, egy elnyomó diktatúra emlékét, amit népharag sepert el. A vörös csillag is szovjet kommunista jelkép volt. A vörös hadsereg katonái is viselték, és a Szovjetunió zászlóján is látható volt. A magyarországi kommunista diktatúra is használta. Kommunista Rákosista címeren is szerepelt, amit 56-ban kitéptek a nemzet színű zászló közepéből. Rengeteg középületen gyárkapun jelent meg a diktatúra idején. A parlament kupolájára is felkerült. 1956-ban országszerte sok bádog vörös csillagot vertek le az emberek.
Budapest utcáin 1956 őszén gyakran dubörögtek a T-34-es tankok. A felkelők és jóval nagyobb számban a szovjetek is használták ezt a fegyvert. Második világháborúban a szovjetek legsikeresebb tankja volt. Be is vetették őket Budapesten az utcai harcokban. A szűk utcákban a felkelők sok T-34-est tettek harcképtelenné a rögtönzött fegyverükkel, benzines üvegpalackkal, amit Molotov koktélnak neveztek. Molotov koktélhoz Budapestben 56-ban háziasszonyok adták a felkelőknek a kiürített literes paradicsomos és eszetes üvegpalackokat. Ezeket töltötték meg a 3/4 részig benzinnel, és az üveg szájába benzinnel átitatott rongyot gyömöszöltek. A szűk utcákba beforduló orosz tankokat ilyen palackokkal gyújtották fel, és kényszerítették a legénységet a harckocsi elhagyására. A névadó Molotov szovjet külügyminiszter volt, aki 1939-ben a finnek elleni háborúban azzal viccelődött, hogy a szovjetek nem bombákat, hanem piknikcsomagokat dobnak a finn hadseregre. A finneknek volt humorérzéke. Ők a Molotov koktéllel köszöntették a hazájukra támadó szovjet tankokat. Finnek alkalmazták először ezt a fegyvert, és 56-ban a magyar felkelők követték a példájukat. Sikeresen küzdöttek a rögtönzött eszközzel Budapesten.
A felkelőkkel szemben a kommunista diktatúrát a szovjetek és a magyar dolgozók pártjának fegyvereisei védelmezték. De mi is a magyarországi kommunista diktatúra lényege? Ezt a lényeget magyarországi kommunista párt vezetőjének a jelmondata fejezi ki. Aki nincs velünk, az ellenünk van. A jelmondat értelme, aki Magyarországon nem ért egyet a magyar dolgozók pártjával, az ellenség. Az ellenséget meg kell félemlíteni, el kell hallgattatni, tönkre kell tenni. Meg kell ölni. Az embereknek az elkövetett gazságokról hazudni kell. A törvényeket önkényesen alakíthatják a hatalom birtoklói. Nem lehet más vélemény, gondolat, csak amit ők helyesnek tartanak. Ha valaki mégis másképpen gondolkodik, vagy kritizál, keményen megbüntetik. Az ország javait a vezetők ellenőrizetlenül és büntetlenül elfecsérelhetik. Ez a diktatúra. Magyarországon ilyen diktatúra volt a forradalom előtt. Ebből lett elege az embereknek. Szabad, demokratikus országra vágytak.
Milyen egy demokratikus ország? Olyan, ahol törvények garantálják, hogy egy dologról többféleképpen is lehet gondolkodni. Egymást és egymás véleményét tiszteletben kell tartani. Ahol ügyelnek a saját és mások emberi méltóságára. Ahol nem néznek le, nem aláznak meg. Ahol a vezetőkre bízott közpénzekkel el kell számolni. Olyan berendezkedés, ahol a hatalmon lévőket törvényesen felelősségre lehet vonni, tetteikről el lehet számoltatni, és ha szükséges, törvényesen le lehet váltani. Ilyen országot szerettek volna az előttünk járó generációk a forradalom után felépíteni. Ezért vállaltak kockázatot, ezért vállalták a harcot. Sokan az életüket áldozták ezért a közös reményért. Kik harcoltak érte? Férfiak, nők, fiatalok, idősek és gyerekek, akikkel sokan együtt éreztek, és akiket sokan támogattak. Ecetes üveg a Molotov koktélhoz, élelem a harcolóknak, bújtatásuk, ha kellett, és támogatás az elesettek családjainak. Ez a szolidaritás, együttérzés, összetartás megnyilvánulása volt. Reménykedtek egy szabad, demokratikus Magyarország megteremtésében, tettek érte, támogatták egymást és bíztak egymásban. Átélték, átérezték, lelkesen szavalták október 23-án Petőfi egy évszázaddal korábban megfogalmazott szavait. Mondjátok velem, legtöbben már kívülről ismeritek, de lassan, mintha ott lennék velük 1956. októberében, amikor kisödőre, de megszabadultunk. Nemzeti dal. Talpra magyar. Híj a haza. Itt az idő most, vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitangember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kart. És mi mégis láncot hordtunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.